Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, azokat is, akik jelen vannak, és akik az internet előtt bekapcsolódva hallgatják a istentiszteletünket. A mai alkalommal egy kicsit nehezen megszületett prédikációt egy üzenetet szeretnék átadni belőle. Ez Jákobnak az életének egy nagyon fontos időszaka, és egy gondolat volt bennem, miközben nagyon sokat vívultam és imádkoztam a mai témán, hogy az istenfélelem. Valahogy ez jött fel bennem, és Jákobnak a története egy nagyszerű példa arra, hogy Isten hogyan bánik az emberrel, hogyan foglalkozik az emberrel, akár hívő, akár hitetlen. És a mai szolgálatban is elsősorban erre szeretném fektetni majd a hangsúlyt, hogy Isten hogyan gondolkozik rólunk, hogyan gondolkozik a természet fölöttiről, és mit jelent igazában az, hogy valami istenfélő, valaki istenfélő, mit is jelent a Bibliában az istenfélelem. Nyissuk is ki Bibliánkat a Mózes első könyvénél is a 28. részből néhány igeverset szeretnék felolvasni Isten tiszteletünk alapigéjeként. Tehát Mózes első könyve 28. rész 10-től a 22. versig. A megnevezett helyen így hangzik Istennek az igéje. Jákob pedig elindult Beérsevából és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol lepihent, mivel a nap már lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, fej alá tette és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott, íme egy létra volt a földön felállítva, amelynek teteje az eget érte. És íme Isten angyalai fel és alá jártak azon. És íme az Úr, aki rajta állt, és szólt, én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. És annyi utódod lesz, mint a föld pora. Nyugatra és keletre, északra és délre terjeszkedsz, és benned és magzatodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, akárhova mész, és visszahozzalak-e földre. Mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit mondtam neked. Jákob pedig fölébredt vámából ezt mondta. Bizonyára az Úr van a helyen, és én nem tudtam. Megrémült azért, és így szólt. Mi félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza, az ég kapuja. És fölkelt Jákob reggel, vette azt a követ, amelyet a fej alá tett, oszlopul állította, olajat öntött a tetejére, és Bételnek nevezte el a helyet. Azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak a neve. Ekkor fogadást tett Jákob, és ezt mondta, ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ad nekem kenyeret, hogy ehessek, és ruhát, hogy mibe öltözzek, és ha békességgel térek vissza az atyám házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Azt olvastuk a történetben, hogy Jákob egy nagy utazásra készül. A tizedik versben olvashatjuk, hogy Beérsevából elindul Hárán felé, és ezt, ha egy térképen megnézzük, ez a mai időszakban is egy körülbelül 1100 kilométeres távolság. Tehát, ahogy Sláger is mondja, nagy utazásra készült Jákob, de miért is kellett elmenni neki Beérsebából? Beérseba volt az ősatyáknak az egyik fő tartózkodási helye, Ábrahámnak is, és Izsáknak is, és Jákob ugye azt jelenti, hogy csaló. Ő volt a zsivány, ő volt a kis ügyeskedő, aki a történetből is látszik a végén, azért úgy kiderül, hogy még Istennel is próbál egy kicsikét alkodozni és bizniszelni a jövővel kapcsolatban. És azt látjuk, hogy egy korábbi esemény kapcsán megszerzi az elsőszülöttségi dolgokat a testvérétől, Ézsautól egy tál lencséért, majd pedig közvetlenül a menekülése előtt csellel anyukájának a javaslatára az elsőszülöttségi áldást is megszerzi, hozzájut az atyai áldáshoz, ahhoz a szellemi örökséghez, amely elvileg a törvény szerint Ézsaut élette volna, de majd látni fogjuk, hogy azért Rebeka is az anyuka olyan családból származik, ahol Jákobot is jó pászol be fogják majd csapni, ezt Lábán történetéből majd a következő fejezetekben jól nyomon követhetjük, és mikor ez a dolog kiderül, hogy becsapják a idős vak Izsákot, akkor Ézsau elhatározza, hogy meg fogja ölni Jákobot, és Jákobnak el kell menekülni. Nem férfiasan kiáll, megverekszik a testvérével, vagy valami közelharcot vívnak. A Bibliából tudjuk, hogy Jákob egy sátorlakó volt. Anyucika szoknyája mellett nőtt fel, nem volt gondja a rezsire is különböző dolgokra. Szépen el volt anyucinak az otthonában, mint ma sok mai férfi, aki nem meri felvállalni a különböző felelősséggel járó dolgokat, és neki is anyámasszony katonája lett. És amikor jön egy ilyen krízis az életébe, akkor azt tapasztalja, hogy neki menekülni kell, neki szaladni kell, neki menteni kell az életét, és azt látjuk a történetből, hogy Jákob teljesen egyedül megy el, később hivatkozik is rá a visszatérésekor, hogy egy pálca volt mindösszesen vele, amikor át kell majd a Jordánon, és elindul északra Hárán irányába. Ez egyébként ma a török-szír határ közelében van, Törökország területén néhány kilométer a török-szír határól. Nagyon-nagyon régi ősi város, és tudjuk, hogy a pátriárkák idejében, Abrám idejében is nagyon fontos szerepe volt, és Ézsaúnak a házassága a kánaánita nőkkel, illetve Izmaelnek a leszármazottaival vezeti oda végül Izsákot és Rebekát, hogy a fiúkat elküldjék egy ilyen hosszú útra a menekülés miatt is, illetve hogy ottan szerezzen magának abból a családból feleséget magának, akivel tovább lehet majd vinni az ábrahámi áldást és az ábrahámi örökséget. És itt látjuk azt, hogy Jákob elindul, egy szál maga, nem olvasunk szolgálókról, nem olvasunk cselédekről, nem olvasunk állatokról, teljesen egymaga van, teljesen egyedül van, és amikor elindul Beer-Sevából, akkor elérkezik egy helyre, amit Bételnek neveznek. Ez a Bétel helyével kapcsolatban van némi vita, hogy pontosan hol fekszik. Az általános konszenzus általában az, hogy Jeruzsálemtől északra van körülbelül olyan 15-20 kilométerre, 3-4 ősi helyszín is szóba jön ezzel kapcsolatban. A Bibliából tudjuk, hogy ez Efraimnak és Benyáminnak volt a határvidéke, itt volt a két törzsnek a határvonala, és a történetben az is kiderül, hogy Lúz maga a város volt, Bétel pedig ez egy ezen kívül elhelyezkedő kis terület, ahol végül is Jákob majd ezeket az álmokat és ezeket a kijelentéseket kapja. És Jákob úgy indul el, ha a történetet korábban ismerjük, hogy Jákobnak nincs személyes kijelentése Istentől. Nincs találkozása Istennel, mint ahogy volt Ábrahámnak, nem volt kijelentése Istennel kapcsolatban, Istenről, mint ami az ő atyának, Izsáknak volt. Ő egy olyan személy volt, aki benne van az atyai házba, benne van Ábrahám örökségébe, bírja az elsőszülöttségi jogokat, és még sincs semmije. Egy szál pálcája van, holott az üftörténelemben, ha megnézzük, a világ egyik szellemileg leggazdagabb embere volt. A leggazdagabb örökségnek a birtokosa volt, és semmit nem tudott magával vinni. És az intő példa mindazoknak az embereknek, akik Isten közösségében nőnek fel, olyan helyen élnek, olyan gyülekezetbe járnak, ahol hangzik Isten igéje, beszélik Isten igéjét, jelen van Istennek a tisztelete, Istennek a félelme, és eljárnak gyülekezetbe, ott vannak Isten népe körében, és mégsem szól hozzájuk az Isten. Nem hallják az Isten hangját, nem akarják meghallani az Isten hangját. És nagyon sokszor a tékozló fiak ilyenek, hogy elmennek az atyai háztól, elmenekülnek, és később majd sok-sok probléma és szenvedés után térnek majd vissza. És a történetből kiderül, egy picikét előre szaladva, hogy Jákob elfárad, megpihen, ahogy mondtam, beesteledik, és Jákob a végén megállapítja, hogy ő nem tudta, hogy Isten egy ilyen helyen van. Hogy egy olyan helyre került, egy olyan területre került, ahol Isten személyes módon megjelenik, személyes módon megszólítja őt, és ezzel tulajdonképpen elkezdődik Jákobnak az élete, és egy fantasztikus dolog van itten leírva. Nagyon beszédes a Biblia, én nagyon szeretem szó szerint venni az írásokat, az eredeti szövegben is, de ha jól sikerül a fordítás, akkor is, hogy Jákobnak ez az egész története úgy kezdődik, hogy amikor Jákob odaért erre a helyre, akkor ért oda, amikor lement a nap. Ezzel kezdődött, napjuk távol kezdődött. Utána, amikor Isten meglátogatja őt, találkozik vele, elindul Háránba, eltölt Lábán házánál 20 évet, jön visszafele, ő még mindig Jákob. Ugyanaz a csaló, zsivány, huncut ember, próbálják oda-vissza becsapni egymást Lábánnal, hol az egyiknek sikerül, hol a másiknak, de ő még mindig csak egy Jákob. Ő még mindig csak egy csaló, egy zsivány, egy huncut ember. És akkor eljön az életében egy másik éjszaka, eljön egy másik időpont, amikor szintén ugyanez miatt a fenyegetés, Ézsau fenyegetése miatt, pedig látjuk, hogy Isten milyen védelmet ígér neki. 20 év nem tudta kiölni belőle a félelmet, Isten minden ígérete dacára, ott él benne a félelem, és akkor megint egyedül van. Ez egy nagyon nagyszerű történet, érdemesen azt is végigelemezni, és ott a Jabbók révénél birkózik valakivel. És amikor felkel a nap, véget ér a 20 év, akkor Jákobból Izrael lesz. Aki küzdött Istennel, küzdött emberekkel, és győzött. És maradandó nyomot hagyott benne az Istennel való találkozás, és onnan ő már nem Jákob. Ő már nem a huncut, nem a csaló, nem a zsivány, hanem az Istennel harcoló, és Izraelnek az igazi ősatja. De volt egy 20 év napnyugtától napkeltéig, amíg Jákobnak meg kellett, hogy változzon az élete. És ez volt a belépő pont, az első találkozása az Istennel, amikor az atyáinak az Istene megszólítja őt. És nagyon érdekes, hogy izraeliták ezután elmondhatták, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene az, aki a mi ősatyánk, de Izsák nem mondhatta el soha. Ő Ábrahámot, Izsákot mondhatta, de Jákobot már nem mondhatta. És ez volt egy nagy fordulópont Jákobnak az életében, és Jákobnak talán különös módon Isten álomban jelenik meg, álomban szól. Később a mózesi könyvekben tudjuk, hogy Isten a prófétáknak, nyilván akkor még ugye nem volt szentírás, nem volt Biblia, nagyon sokszor az álmok nyelvén, látomásokban, képekben adott kijelentéseket, adott üzeneteket, és itt is ezzel találkozunk. Talán egy kicsit furcsának tűnhet, hogy éppen Jákob a Kőszikla hotelbe tudott megszállni aznap éjszaka, teljesen a csupasz védtelen földön van, és egy követ, valószínűleg egy mészkövet tette a feje alá, amit éppen párnának használt. Nem biztos, hogy nagyon kényelmes dolog ez. Ráadásul a kor szokásainak ellentétében éjszaka pihenés, nem nappal, ugyanis a Közel-Keleten mind a mai napig azért gyakori, hogyha esetleg valaki hosszabb utat akar gyalog megtenni, akkor inkább nappal pihen, és éjszaka a hűvösbe sétál, nem pedig a 40-50 fokos hőségben a kősivatagban. Tehát Jákob annyira menekül, annyira siet, hogy még az a természetes, megszokott dolog is felborul nála. Addig megy, amíg ki nem dől, ki nem purcan, és akkor éjszaka lefekszik arra a helyre. Zaklatott, ideges, feszült, nyűgös, rengeteg problémája van, egyedül van, nyilván ki van téve a vadállatoknak, amik ugye azért Bétel környékén nagyon jó tudjuk, hogy medvék is voltak a például Ezékiel, vagy Elizeus történetéből, tehát nem éppen egy ilyen nagyon biztonságos vidék. És Jákob annyira elfáradt, kimerül, hogy lefekszik, és egy olyan állapotba tud végre kerülni, hogy Isten szólhat hozzá. Amikor nincs ott vele senki, amikor a fizikai testrészei feladják a szolgálatot, végre egy olyan állapotba kerül, amikor Isten megszólíthatja őt, amikor Isten találkozhat vele és bemutatkozhat neki. Erről szól tulajdonképpen ez a történet. Aztán azt olvashatjuk, hogy egy mély álom száll rá Jákobra. Vannak ilyen mély álmok, amikor Isten ezen keresztül látogatja meg az embert, és Jákobbal is pontosan ez történik, ahogy ebben a történetben olvassuk. És igazából ez az álom, ha nagyon jól megvizsgáljuk, ez nem Jákob álma volt elsősorban, hanem az Istennek az álma volt. Ez az álom, amit Jákob lát, ebben benne van az üftörténelem, ebben benne van Istennek az a terve és célja, ami a teremtés kezdetétől egészen az örökkévalóságig fog tartani. Ez az álom tartalmazza Istennek a menetrendjét, az üftörténetét, és mindazokat az állomásokat, azok bizonyos állomások egyes lépéseit, amelyek el fognak majd bennünket vezetni oda, hogy a végén a mennyei Jeruzsálemben, ami alá fog majd szállni az új égén és a földön, akkor Isten lesz minden mindenekben, amikor Krisztus is átadja az atyának a hatalmat. Először is, hogy Jákob azt látja, hogy megnyílik a menny, álmában látja, hogy egy szó szerint itt nem létra van, hanem lépcső szerepel az eredeti szövegben. Kicsit nehéz értelmezni, mert hapax legomenon, tehát egyszer előforduló ószövetségi kifejezésről van szó, de ez általában a lépcsőt jelentette, nem a létrát, hanem egy lépcsőt jelentett, és azt látja, hogy angyalok jönnek és mennek, vagyis kap egy betekintést a természet fölötti világba, meglátja azt, hogy Isten angyalai hogyan munkálkodnak, hogyan dolgoznak, hogyan végzik a szolgálatukat, holott ezelőtt, ahogy mondtam, Jákobnak semmi ilyesmiben nem volt része, nem volt semmilyen tapasztalata a természet fölöttiben, ő csak materiális módon dolgozott, materiális módon gondolkozott, mindig azon járt az esze, hogyan lehetne becsapni a testvérét, hogyan lehet ilyen-olyan dolgokhoz hozzájutni. Ez volt általában az ő életének a középpontja, és most megismerkedik egy másik világgal. És hadd mondjam el azt, hogy amíg mi keresztényként is csak a természetes világban gondolkozunk, és nem a természet fölöttiben élünk és gondolkozunk, nagyon szegényes lesz a hívő életünk. Istennek az üzenete, Istennek a kijelentés az mindig természet fölötti. Legyen szó egy prédikációról, legyen szó egy profétai szóról, legyen szó egy dicsőítésről, ezek mind természet fölötti dolgok. Mert nem természetes dolog, hogy az Isten szól az emberhez. Nem természetes, hogy Isten az elveszett bűnös emberrel szóbál, aki a kárhozatot érdemelné meg. De Isten annyira szereti az embert, hogy elküldte Jézus Krisztust. Azért, hogy közel hozza magához az embert, hogy megváltsa az embert, hogy megmentse az embert. És Jákobnak ez az első látása, ez az első álma bemutatja neki azt, hogy Istennek vannak angyalai, Istennek vannak küldöncei, Istennek vannak hírvivői, akik végzik az ő szolgálatát, végzik az ő munkáját, és ő rá is ezt fog várni. Ő is egy ilyen hírvivő lesz, ő is egy ilyen szolgálattevő lesz, akinek el kell végezni azt a dolgot, amit Isten rábízott ezen a földön. És az Új Szövetségben ígéretünk és kijelentésünk van arra nézve, hogy a Szentlélek kitöltetésével olvashatjuk, hogy ifjaitok, lásomásokat álltak, véneitek, álmokat álmodnak. Tehát konkrét profécia szorra arra, hogy az Új Szövetségnek a népe egy természet fölötti nép, aki az Isten természet fölötti módon szól, természet fölötti módon beszél, de ha materiális síkon maradunk, materiális síkban gondolkozunk, akkor nem fogjuk megtapasztalni ezeket a természet fölötti dolgokat. És azt látjuk itt, hogy Istennek az a terve és az a célja, most nyilván nem fogunk ezen teljesen végigmenni, illetve nem veszük végig, hiszen az egy komplet üdvtörténetet nem lehet még 12 alkalomba se besűríteni, de azt látjuk, hogy Istennek az volt a terve kezdettől fogva, hogy miután az emberiség elbukott, amit ő előre látott egyébként, tudatában volt annak, hogy mi fog történni, hogy egyszer a menny és a föld összeérjen. Eljöjjön majd az a pont, amikor az emberek Istennel együtt lakozhatnak. Itt Bételnek nevezik majd ezt a helyet, az Isten házának, és ahol az Isten háza van, ott a menny kapuja van. Ahol Isten háza van, ahol Isten jelenléte van, ott mindig belépő van a mennybe. Ahol nincs ott Isten, ahol nincs Istennek a jelenléte, a megtapasztalható, kiáradó kegyelme jelenléte, ott nem beszélhetünk a menny kapujáról. Ott beszélhetünk egy vallásos klubról, ott beszélhetünk egy nagyszerű vasárnapi találkozóról, de nem az élő Isten jelenlétéről. És ha megfigyelitek Jákob álmában, ami nagyon különleges a Isten céljaival kapcsolatban, hogy Isten itt nem foglalkozik Jákob bűnével. Nem azzal kezd Isten, hogy na Jákob, akkor hogy is volt ez a csalás, ez a lopás, meg beszéljük már meg, hogy hogy beszéltél a testvéreddel, meg a atyáddal, meg anyáddal. Nem ezzel kezdi. Egyszerűen Jákob kegyelmet kap Istentől. Majd a Jabók révénél megküzd még ezzel, mert ahogy mondtam, itt még ő nem változik meg, tehát ő még Jákob marad azért legalább 20 évig. De Isten, amikor szól hozzá, feltárja előtt a titkait, feltárja előtt a terveit, és elmondja Jákobnak, hogy az a célom, hogy az emberek megérinthessék a mennyet. Az emberek, ahogy az angyalok, bejárhassanak a mennybe. Bejuthassanak a mennybe, bocsánat. Ennél is egy kicsit a téptalálások jártak már az eszembe, most ez a divat, hogy az angyalok mintájára mindenki a mennybe akar menni, aztán reggel visszajön és megy dolgozni. Ez nyilván nem így működik. Hanem, hogy Isten, az emberek a megváltás útján eljussanak a mennybe. Ez Istennek a célja, ez Istennek a vágya. És a legfőbb célja az, hogy amikor Isten valahol elkezd munkálkodni, ott létrehozza az Isten házát. Az Új Szövetségben mit olvashatunk az egy házról? Az Istennek az háza. Az élő Isten háza. Szó szerint ezt mondja az írás, hogy nem egy halott istené, nem egy kitalált istené, hanem az élő Istennek az egyháza, az Új Szövetségi ház. És még Isten ezen is túlmegy, mert a megtérésünk és az újjászületésünk révén nagyobbak lehetünk, mint Jákob. Miért? Mert a testünk lesz a Szent Szellem temploma. Isten házává válunk. Isten királyságát hordozzuk magunkba. És nem kell elmenni Bételbe, nem kell elmenni ilyen-olyan church-be, konferenciákra, ide-oda, mert a Szentlélek bennünk van. És ahol mi megjelenünk, ott Isten királyságát képviseljük. Nem kellenek ilyen különleges, valamilyen extrém helyre elmenni, hogy biztos, hogy ott van az Isten. Nem lehet kultuszt csinálni semmilyen helyből. Isten nincs helyhez kötve. Az Ószövetségben megvoltak ezek a helyek. Az Új Szövetségben már szellemi ház van, szent templom van, amivel felépülünk Krisztusban. Itt már a szent helyek azok, ahol megjelenünk. Mi magunk hordozzuk a szentséget. És ez Istennek a terv, ez Istennek a vágya. Ebbe kap Jákob egy betekintést, hogy Isten azt szeretné, hogy a menny a földdel összeérjen, hogy az emberek eljuthassanak a földről a mennybe, megismerhessék Istent. De ez szükség volt egy Jákobra. Szükség volt arra, akinek a magjában meg fog majd áldatni a föld minden nemzetsége. És ez volt Jézus Krisztus. Ezt az örökséget kapja Jákob, ezt vitte tovább Izsáktól, erre kap elhívást Ábrahám. De itt nagyobban Jákobnál. Jézus Krisztusról van szó. Ebbe engedít Isten betekintést. És a végső cél pedig az, ahogy mondtam, a mennyei Jeruzsálem, amikor az Isten sátra az emberekkel lesz. És Isten, ahogy mondtam, nagyon sokszor sátrakban gondolkozik. Egyetlen egy épített város, amit a Biblia elfogad, a mennyei Jeruzsálem, az alapokkal bíró város, amit az ősatyák is vártak, amit ők nem birtokoltak. Jeruzsálemet nem birtokolta Ábrahám. Izsák sem birtokolta, akkor még Sálemnek hívták, és Jákob sem. Melkizedek le volt téve, mint ügyeletes főpap, abban az időben is képviselt az Isten királyságát, és a rabbinikus beszámolók szerint ezt ugye sem igazolni nem lehet a Bibliából, de igazából azt se lehet mondani, hogy nem biztos, hogy így volt, hogy lehet, hogy itt a végén, amit Jákob felajánl tizedet, azt lehet, hogy ugyanúgy Melkizedeknek adja, mint ahogy az ős atya, a nagypapa Ábrahám is adta. Mert Melkizedeknek nem olvassuk, hogy vége lett volna. Ez egy izgalmas kérdés, ezt itt hagyom, bátorítalak benneteket, hogy tanulmányozzátok ezt a dolgot, mert vannak itt még sok érdekességek. Hát igazából ez az, amire Jákob kap egy álmot, kap egy kijelentést, ami igazából, ahogy mondtam, Istennek az álma, Istennek a vágya, hogy minden ember megtérjen, minden ember újjászülessen, kapcsolatba kerüljön vele, és megtapasztalja azokat a természetfölötti dolgokat, amelyeket majd később Jákob is megtapasztal. És az Új Szövetségben azt olvashatjuk, hogy kik az angyalok? Szolgálatunkra elküldött lények. Sokszor nem is tudjuk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk esetleg angyalokkal, vagy természetfölötti lényekkel, akik megvédenek bennünket, akik őriznek bennünket. Nem is mindig vagyunk tudatában annak, hogy akivel beszélgetünk, vagy vendégségül látjuk, hogy nem angyalokat vendégelünk meg tudtukon kívül. Számtalan ilyen dolog van, de most angeológiában nem szeretnék nagyon mélyen belemenni. Csak annyit kell itt megegyezni, hogy Istennek, amikor a szolgáit elkezdi használni, elkezdi működtetni, akkor ott mindig csodálatos dolgok történnek. És Isten ugyanilyen szolgálót akar belőlünk is, ugyanilyen üdv hordozót akar bennünk is kimunkálni, hogy az angyalok engedelmeskednek neki, és jönnek le meg fel, ugyanúgy mi is engedelmeskedjünk. Ez igazából, ahogy mondtam, Istennek az álma, amit Jákob is lát, és ahogy mondtam, Jákob egy nagyon-nagyon mély betekintést kap ezzel kapcsolatban, de a szíve még nem változik meg. Jákob, ahogy mondtam, még azért Jákob marad, és kell majd egy pluszkör, amíg Isten elkezdi ezt formálni benne. De fontos, hogy ha olyan helyzetben vagyunk, akkor Istennek legyenek ilyen meglátogatásai. A végén már egy kicsikét talán fogok erről beszélni. És azt is lehet látni, hogy amikor egy ilyen Istentől jövő álom van, amikor egy ilyen Istentől jövő kijelentés van, annak az egyik leggyakoribb jele, hogy ezt nem szoktuk elfelejteni. Nagyon sok álmot, amit álmodunk, elfelejtjük, a prófétai dolgok kapcsán beszéltem erről, de az Istentől jövő álmoknak az egyik nagyon speciális tulajdonsága, hogy nem tudjuk elfelejteni. Napokig, hetekig, hónapokig ott van bennünk, forog, mozgat bennünket. Ez nem azt mondom, hogy szinte biztos, hogy minden esetben, de a legtöbb esetben arra utal, hogy egy Istentől való álmot kaptunk, aminek lehet, hogy számunkra van jelentősége, lehet, hogy más számára van jelentőség, ezt nyilván meg kell vizsgálni. De fontos, hogy ha Istentől van egy álmunk, van egy kijelentésünk, akkor azt mindig vizsgáljuk meg. És a másik ilyen dolog, hogy egy isteni félelemmel párosul ez a dolog, mert látjuk majd Jákobnál is, hogy ő is, hogy megretten, hogy megijed, mert személyesen találkozik az élő Istennek nem csak a kijelentésével, hanem a jelenlétével is. A történetből egyértelműen kiderül, hogy Isten ott áll fölötte, egyes fordítások azt mondják, hogy ott állt mellette, de a héberben nagyon világosan ott van, hogy Isten fölötte volt Jákobnak. Tehát Isten ura az eseményeknek. Ezt az egész eseményt, az egész látomást, illetve álmot Isten koordinálta, az angyalok mozgását és Isten befolyásolja, ő ura mindeneknek. Ő teljesen képben van, ő irányítja az üttörténetet, ő irányítja a történelmet, és Jákob egy eszköz volt abban, hogy Isten álma majd valamikor az örökké valóságban megvalósuljon. Nézzük most akkor, hogy Isten mit is üzent Jákobnak. Mert ez egy dolog, hogy nagyon szép látomás van, nagyon szép álom van, csodálatos dolgot lát Jákob, de Isten nem csak ennyit tesz, hanem Isten üzen is Jákobnak. Beszél is Jákobhoz, és nagyon érdekes végigvenni, ha csak az ősatyák áldásait áttanulmányozzuk, hogy Isten miket is ígért már az ősatyáknak, de itt most konkrétan Jákobba kapcsolatban nézzünk meg négy fontos kijelentést, amit itt elhangzik Isten részéről, és talán számunkra is bátorítás lehet. Az első ilyen kijelentés, amiről olvashattunk, hogy Jákobnak emlékezni kell Istennek az ígéreteire. Isten azt mondja a 13. és a 14. versben, hogy Én vagyok az Úr, Abrámnak, a te atyádnak Istene, Izsák Isten, ezt a földet, amelyet fekszel, neked adom, és a te utódainak, és annyi lesz utódod, mint a föld, por a nyugatra, keletre, északra, délre terjeszkedsz, és benned és magzatodban megállik a föld minden nemzetsége. Ez volt, hogy Isten ad Jákobnak egy ígéretet. És ez nekünk is nagyon fontos üzenet, hogy amikor ilyen sötétség van, amikor sűrű sötétség és homály borítja a földet, és Isten szól hozzánk, akkor emlékezzünk Istennek az ígéreteire. Jákobnak egy biztos kapaszkodót adott ez a dolog, ahogy mondtam, se szolgái, se segítsége, se támasza nincs, csak félelme van. És Isten ad neki egy ígéretet, amiben tud kapaszkodni, amit magával tud vinni, ami 20 éven keresztül tartja benne az életet, minden kudarc, csalódás, nehézség, becsapás közepette, mert Istennek volt egy ígérete. És nekünk is, amikor ilyen nehéz helyzet van, amikor ilyen kritikus helyzet van, mindig emlékeznünk kell Istennek az ígéretére, amit tőle kaptunk. És nem mi találtuk ki, nem mi olvastuk bele a vágyainkat és a kívánságait a Bibliába, hanem amit Isten személyesen, konkrétan nekünk üzent. De ezt csak a Szentírásban találjuk meg. Isten beszédében találjuk meg az ő üzenetét, amivel hozzánk szól, és Isten azzal kezdi Jákobnak, hogy én vagyok. Én vagyok az Isten. Én vagyok a garancia arra, hogy amit mondok, az úgy is lesz. Új szövetségben is számtalan ilyen dologgal találkozunk, és Jákobnak ez volt az egyik ilyen nagyon fontos dolog az életében, hogy megjelenik neki a vagyok, nem úgy, mint Mózesnek, az egy másik típusú kinyilatkoztatás volt, hanem itt Isten megjelenik Jákobnak, és azt mondja, hogy én veled vagyok, és megadja neki ugyanazokat az ígéreteket, amelyeket megadott annak idején Ábrahámnak és Izsáknak. És fontos, hogy amikor ilyen, ahogy mondtam, nehézség van, sötétség van, ma különösen egy ilyen időszakot élünk, akkor a legnagyobb nehézségek közepette is emlékezzünk Istennek a megtartó kegyelmére és ígéreteire. Ez nagyon fontos, ahogy Jákob is emlékezett erre, mi is emlékezhetünk erre, és eldönthetjük, hogy aggódunk, idegeskedünk, feszültek leszünk, teletömjük a fejünket mindenféle világi hírekkel, vagy pedig azt mondjuk, hogy Istenem, te nekem megígértél valamit. Amikor megtértem, újjászülettem, elhívtál, és én ráállok a te ígéreteidre. Függetlenül attól, hogy mi van a világban, mi vesz körül, te nekem megígértél a dolgot. És nagyon érdekes, hogy csak néhány ilyen ígérete Istennek, ami az egyháznak szól. Az egyik ilyen ígéret például, amit Pál is ír. Pál miről volt meggyőződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Ez az egyháznak szóló ígéret. Ha engeded, hogy Isten munkálkodjon benned, ha engeded, hogy Isten elvégezze azt a munkát, amit Jákobban is elvégzett, akkor el fogja végezni a Krisztus napjára. Az élettel betelve fogsz meghalni. Mert Istennek volt egy ígérete. A másik ilyen, hogy minden napon veled leszek, nem hagylak el téged. Minden nap veled leszek, és fogom a kezed. Akármilyen nehézségek vannak, Istennek ez egy ígérete. Csak az a kérdés, hogy ennek hiszel, vagy a napi híreknek. Mi a fontosabb számodra, számunkra, számomra, a prioritásunk? Istennek a beszéde, amit megígért, amit lefektetett, amire ő maga a vagyok a garancia, vagy pedig az, amit 5 vagy 10 perc olvastam a kis okostelefonomon. Mert nagyon nem mindegy, hogy mivel töltjük meg a szívünket. Nagyon fontos, hogy Isten ígéretével, és még egy ilyen ígéret, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Nem szégyen Isten segítségi hívni, amikor baj van. Jákobról nem olvassuk, hogy imádkozott. Bár a héber szöveg, hogy arra helyre érkezett, annak a szónak van egy ilyen másik jelentése, és máshol azt is jelenti, hogy könyörgés, vagy ima, vagy valamilyen fohászkodásszerűség van. Ebből vezetik le egyébként a rabbik az esti imádkozást, hogy Ábrahám reggel, Izsák délután, Jákob pedig este imádkozott. De nem olvassuk azt, hogy itt Jákob imádkozott volna. Neki nem volt kapcsolat az Istennel. Neki szükség volt arra, hogy a vagyok bemutatkozzon, adjon egy ígéretet, amire tud kapaszkodni. És legyen egyáltalán valamilyen megtapasztalása Istennel kapcsolatban. És ami nagyon érdekes számunkra, hogy az Új Szövetségben találunk egy kijelentést, ami olyan szempontból érdekes, hogy sokszor fel se tudjuk igazából fogni ennek a mélységét. Én próbáltam egy picit belelátni, de beleszérültem ennek a mélységébe. Azt mondja Pál apostol, mert Istennek valamennyi, szó szerint összes ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. Hány ígéret van a Bibliában? Gondoljatok bele, az Krisztusban mindig enné és ámenné lett. És amit Krisztus megkapott, az a mi is rendelkezünk. Hihetetlen mélységei vannak ennek, hogy nincs olyan helyzet az életben, nincs olyan nyomorúság, nincs olyan elveszett állapot, amelyben Istennek ne lenne egy ígérete hozzád. Nincs olyan elveszett állapot. Dánielnek sem volt, amikor a munkai szolgálatomban beszéltem, hogy az oroszlánoknak a vermében van. Jó, tehát ez, ahogy Jákobnak is emlékeznie kellett Istennek az ígéreteire, mi is emlékezzünk Isten ígéretére, amikor ilyen sötétség van, amikor nehéz idők járnak. Hogy Istennek mi az ígérete ebben a helyzetben, ebben az állapotban. És ebből vegyünk bátorítást, ebből vegyünk erőt, és tudunk majd tovább menni. És ezzel töltsük az időnket, ezzel foglalkozunk, ezen elmélkedjünk, ezen gondolkodjunk. A következő ilyen dolog, amit olvashatunk, hogy emlékezz a jelenlétére. Azt mondja Isten Jákobnak, hogy én veled vagyok. Nem csak Istennek ígérete van, hanem egy személyes jelenléte is. Nem csak egy távoli Isten, aki valahol van a mennyben, megteremtett bennünket, talán még újjá is szült bennünket, és aztán hogy magunkra hagyott, hogy éljük az életünket, hanem Istennek a jelenlétét ígéri, hogy vele lesz. És ha megnézitek Jákobnak a történetét, életének a további szakaszait, nem egyszer lehet olvasni, hogy Isten újabb kijelentést ad neki, Isten azt mondja, hogy veled vagyok, ne félj, menj haza, stb. Stb. Ez a jelenlét végig kíséri Jákobot az életében. Végig kíséri. Mikor Isten megígéri neki, és erre a jelenlétre emlékezni kell. Ahogy mondtam, Jákobban senki nem volt. Egy olyan helyen kellett neki közel 1100 kilométert utazni, ami ugye tele volt veszedelemmel, tele volt rablókkal, tele volt vadállatokkal, egy csomó ismeretlen terület, és Isten megőrzi őt, végig kíséri őt, ahogy majd Izraelnek a népét is végig kíséri majd a 40 éves pusztai vándorlás során. És ez nem jelenti azt, a Istennek a jelenléte, hogy megmenekülhetünk az élet nehézségeitől, az életnek a viharaitól, de Isten azt ígéri, hogy én veled leszek. Ha munkanélküli vagy, ha kórházban vagy, ha gyászolók mellett vagy, ha völgyben vagy, ha hegyen vagy, én veled leszek. Én ott vagyok melletted, és fogom a kezedet. Istennek a jelenléte nem fog elhagyni, bármilyen nehéz helyzetben vagy is. Istennek garanciája van arra, hogy amin végig kell menned, amin át kell menned, ő ott lesz, veled lesz. És ahogy mondtam, az Új Szövetség egyik legnagyszerűbb üzenete az, hogy Isten bennünk él a Szentlélek által. És óriási kiváltságunk van Jákobhoz képest, hogy mi mindenhova vihetjük Istennek a jelenlétét, hordozhatjuk, mint egy cserépedényben. Istennek a gazdagságát, Istennek a nagyságát, Istennek a hatalmát, csak engednünk kell, hogy ez a jelenlét rajtunk keresztül kiáradjon, átáradjon, és valami Krisztus jöjjön ki belőlünk, még a legrosszabb időben is. Tudjunk szeretni, tudjunk megbocsátani, tudjunk elengedni dolgokat. Ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy Istennek ezt a jelenlétét bárhol is járunk, mint jó illat a Krisztusnak, tudjuk hordozni. Ez a mi szerepünk. És minél több embert vinni magunkkal majd az Isten királyságába, menjen Jeruzsálembe, az alapokkal bíró városba, amit Isten Krisztusban megnyitott és szétszakította az eget. János evangéliumában olvashatunk erről. És ez a jelenlét, ez egy biztonságot ad. Mint ahogyha a viharban vagy egy nagyon rossz idő, a kisgyerekek mindig bebújnak a szüleik mellé az ágyba, vagy vala apuka anyukának a karjaiba, mert ott érzi magát biztonságban. Nem múlik el a vihar, nem múlik el a probléma, csak a szülő átöleli, ott van a kezében, ott van közöttük, és a gyermek a legbiztonságosabb helyen érzi magát. Körülmények nem változnak meg, ugyanúgy probléma van, csak van, aki ott van vele, ott van az ő jelenlétében. Ezt ígér nekünk Isten, hogy minden nap velünk lesz. Ott fog velünk lenni, bármilyen körülmények vannak, bármilyen nehézség is van. A harmadik, amit Jákob ígéret gyanánt kap, hogy meg fogja őt védelmezni. Hogy mondtam, ez egy nagyon különleges dolog, hogy Isten nem csak jelen lesz, hanem egy természet fölötti védelmet is kap Jákob. Hogy mindazok az ígéretek, amiket Istentől kapott, az az elhívás, amire Isten elhívta őt, az megvalósul az életében. És én is ezt tudom mondani, hogy Isten, itt azt mondja, hogy a Jákobnak a somérja lesz, a Zsoltárokban olvassuk, hogy Izraelnek a hassomérja, az őrizője, maga az Úr, hogy Isten különleges módon vigyáz azokra, akik az ő gyermekei, különleges módon vigyáz azokra, akik az ő elhívásában és a szolgálatában vannak. Ez nem jelent azt, hogy mondtam, nem lesznek problémák, de amíg Istennek terve és célja van az életeddel, amíg Istennek az a terve és a célja, hogy befúzd a pályádat, a tőle kapott elhívást teljesen megéljed és győztesen átszakítsd a célszalagot, addig ő fog téged védelmezni, amíg az ő akaratában vagy. Erre Isten garanciát vállal, Még akkor is, hogyha esetleg valaki egy rövid távfutó lesz Istennek a versenypályáján, és hamar átszakítja a célszalagot. Olvashatunk közel-keleten sok ilyen friss hívő keresztény mártírról is. Ők egy rövid, 100 méteres sprintre kaptak elhívást. Valaki egy maratoni futásra kap elhívást. De addig, amíg itt a Földön célja van Istennek az életeddel, addig Isten védelmét fogod élvezni. És nem fog neked ártani Ézsau, nem fognak neked ártani a vadak, nem fognak ártani neked a körülmények, mert Isten, amíg be nem töltöd a szolgálatodat, addig meg fog őrizni. Dánielnek is, amíg a szolgálat ideje idézőjelbe tartott a Földön, addig Isten mindvégig megérezte őt. Független attól, hogy milyen birodalom volt, független attól, hogy milyen ellenségei voltak, független attól, hogy milyen szellemi környezet vette körül, független attól, hogy milyen istentelenség és báványimádás zajlott azokon a helyeken, Isten természet fölötti módon megoltalmazta Dánielt. És Józsefet is. Józsefnek se volt egyszerű. Istennek volt egy terve és célja az életével, és Isten ott volt vele a kútban, ott volt vele Potifárnénál, ott volt vele a börtönben, és ott volt vele a fáraó trónján is. Senki nem tudott neki ártani addig, amíg az Istentől kapott célját és küldetését be nem fejezte, és Jákob 70 lélekkel együtt le nem megy Egyiptomba, és kezdődik majd az az időszak, amit az egyiptomi szolgaság időszakának nevezünk, mert Józsefnek addig feladata volt az Istentől, és Isten mindvégig megőrizte őt. Vigyázott rá. Nem árthattak neki a kútban, nem árthattak neki se a testvérei, sem a Midjánit a kereskedők, sem Potifárnénak a rágalma, semmi nem árthatott neki, mert Isten tervében, akaratában és céljában volt benne. Ezt kell megértenünk, hogy amíg Isten elhívásában vagyunk benne, amíg Isten azt akarja, hogy a tőle kapott elhívásunkat megéljük, addig ő fog bennünket védelmezni, vigyázni fog ránk. Minden nap velünk lesz. Addig, amíg ez a korszak lezárul, hogy a Máté evangéliumának a végén olvassuk. És végezetül még egy ígéret. A héber őrzés szónak az őrzésből fakadóan van egy másik jelentése is, ez pedig a gondviselés. Amire azért vigyázunk, amit értéknek tekintünk, azért annak úgy gondját viseljük. Azért egy férfinak, hogyha van egy ilyen, az autóhoz nagyon nem értek, ez rossz példa lesz, egy ilyen, mondjuk egy 30 milliós autó, én nem tudom, Mercedes, az körülbelül itt kezdődik, ugye, vagy valami ilyesmi, azért csak vigyáz rá, polírozza, fényezi, fogkefével törölgeti a kuplungtárcsát, vagy valami ilyesmit, nem értek hozzá. Azt lehet, hogy épp valami ilyesmit, tehát vigyáz rá, igaz? Tehát nem csak, hogy őrzi, hanem úgy kicsikét úgy gondját is viseli. Na ebben a szóban ez is benne van, és azért Jákobnál látjuk, hogy ő világosan vette Istennek a kijelentését, mert hivatkozik is a gondviselésére, a ruházatra és az élelemre. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol ezzel szinkronban is mit mond, ha van ruházatunk is, élelmünk, elégedjünk meg vele. Tehát Pál nagyon szinkronban van az isteni gondviselés fogalmával. A mai keresztényeknek a gondviselés nem itt kezdődik, hanem egy kicsikét magasabb amerikai fölötti életszínvonalon vannak már némelyek a gondolkodásmódban, de Pál még biblikus módon gondolkozik, öltözet és élelem. Innen indulunk. Tehát ez alap, erre Isten gondot és garanciát vállal. Tehát Istennek a gondviselése fogja majd Jákobot kísérni, vagyis Isten az egész úton, és amíg ugye ott van majd 20 évig Lábán házában, Isten az ő gondját fogja viselni. Vigyázni fog rá. Ahogy Isten népére is gondot viselt a pusztában, nem voltak még ott ugye a sinai pusztában abban az időben kínai gyárak és összeszerelő üzemek, nem volt ruházat, amihez hozzá lehetett könnyen férni. Isten gondoskodott arról, hogy 40 évig ne szakadjon el a ruhájuk, ne kopjon le a sarujuk. Természet fölötti módon gondoskodott Isten ebben az időben is az ő népéről, és lehet látni azt is, hogyha bármilyen ilyen sötét idő van, vagy sötét helyzet van, vagy akármilyen nehéz időszak van, akkor számíthatunk Isten gondviselésére. Istennek a hollói útra készen állnak. Nem lehet tudni, hogy Isten hogyan és milyen módon avatkozik be. A mennyben nincs infláció. A mennyben nincsen ingatlan lufi, ott egy ingatlan lesz, ahogy beszéltem, nincsen tőzsde probléma, nincs olajválság, semmi nincs a mennyben. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, ha Ábrahám utódai vagyunk, Jákob utódai is, hitben szellemi örökösök, akkor mi is élvezhetjük Isten természet fölötti gondviselését. És hiszem azt, és vallom az igével, hogy akik az Urat szeretik, és időskorukban nem lesznek kenyérkéregetők. Nem lesznek kenyérkéregetők. Bennem az elmúlt időszakban fogalmazódott az meg itt az utolsó idők eseményeit szokás szerint belástam megint magam, de most mai alkalommal nem ezzel akartam már jönni, hogy nem biztos, hogy nekünk a nyugdíj megtakarítást már igénybe fogjuk venni. Kell gondoskodni magunkról minden, de lehet, hogy az már nekünk a mennyben lesz egy jobb helyünk szerintem. Nem biztos, hogy már sokan meg fogjuk érni ezt a dolgot. Most félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy nem kell nyugdíj célú megtakarítás, meg állami dolgok, ezek hadd menjenek a maguk útján, de mi azt várjuk, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön. Nekünk ez a legfontosabb reménységünk. És Istennek az angyalai, ahogy annak idején Jákobnak is, meg illetve Illésnek is, készen állnak arra, hogy természet fölötti módon, ha kell, gondunkat viseljék. Ahogy Illésnek is természet fölötti módon gondját viselték, úgy Isten is természet fölötti módon tud majd gondunkat viselni. Hányan vagyunk itt olyanok, akik mondjuk az elmúlt 20 évben mondjuk egy napot is éheztek volna? Nem látok ezeket. Isten megígért, hogy gondoskodni fog rólunk. Lehet, hogy ez kétszeret kenyér lesz meg egy pohár tej, de akkor is van ennivalónk. És ugye múltkor mondtam, amikor már a hűtőt kinyitjuk és azon gondolkozunk, hogy mit tegyünk abból a 4-5 féléből, akkor már jó létben vagyunk. Amikor nem az van, hogy csak egy dolog van a hűtőben, azt kivesszük, ha ízlik, hanem megeszem, mert muszáj, hanem ha tudunk válogatni, akkor már jólétben élünk. És ezt a mai nyugati kereszténység sajnos elfelejtette, hogy túl nagy a jólét. Jákob se volt szegény gyerek. Jákob kőgazdag volt. Szó szerint, csak nem tudta még élvezni az áldását. Izsák még élt, a bátyja fenyegette, és semmit nem tudott élvezni. A történetből kiderül, egy pálcája van, és egy olajos szaruja, amit mindenki magával visz a Közel-Keleten, nem tudom, a mai napig is ez szokás-e, úgyközben, hogyha valami sérülés éri, vagy valami megcsípi, az gyakorlatilag gyógyszerként használták, kenőcsként használták, ennyi volt nála, semmi több. Egy kenet volt, meg egy pálca, ennyi volt. Holott a föld egyik leggazdagabb embere volt ebben az időben, nem csak szellemileg, hanem fizikailag is. Izsákot hihetetlenül megáldotta Isten, volt olyan év, hogy csak a termése százszorosa volt, mint amit elvetett. Természet fölötti áldás volt. És akkor még Ábrahámnak a gazdagságáról, amit ugye örökölt Izsák, még nem is beszéltünk. Jákobnak mindene megvolt. És majd látni fogjuk Jákobnak a válaszában, hogy ha kenyerem meg ruhám van, akkor oké. Jákob itt megért valamit abból, hogy az igazi gazdagság nem az, ami a bankszámlán van. Nem az az igazi gazdagság, amit összetudok gyűjteni, összetudok kuporgatni, hanem az, amit Istentől kapok. Az az igazi gazdagság. Az az igazi érték. Azt nem lehet elveszíteni. Ha mennyben gyűjtünk kincseket, ha az odafelvalókkal törődünk, abból nem lesz problémánk. Az Isten áldása gazdagít meg, azzal semmi nem szerez bántást. Az Isten szerint való gyarapodás, növekedés, Istennek az áldása az a legbiblikusabb dolog. Nem az ilyen kiügyeskedett, kicsibészkedett dolog, amit éppen itt Jákob elkövetett a korábbi történetekben, majd később majd lábánnal oda-vissza meccselnek le. Jó, hát ez a 4 dolog, hogy ha bármilyen sötétség is van, a sűrű sötétség és homály borítja a nemzeteket, Isten dicsőség rajtunk ott lesz. És azt ígéri itt Jákobnak, és ígéri nekünk is, hogy emlékezzünk az ígéreteire, ne feledkezzünk el a jelenlétéről, az ő védelméről, és arra, hogy Isten minden körülmények között gondunkat fogja viselni. És akkor az adventi gyertyára is nézzünk Jézus visszajövetelére, ezek az ígéretek mindaddig kitartanak, amíg Jézus vissza nem jön. De fontos, hogy munkában találjon bennünket, szolgálatban találjon bennünket. És ha még nem volt egy ilyen találkozásunk, vagy valakinek nem volt még egy ilyen találkozása Istennel, mint Jákobnak, ma egy nagyszerű lehetőség van rá, hogy találkozz az élő Istennel. Behívd a szívedbe, add át az életedet Krisztusnak, és kezdődjön egy új élet. Nem tudjuk, meddig fog tartani, milyen állomásai lesznek, de fontos, hogy ha az igehirdetésben Isten megszólít téged, ha éppen elaludtál és álmot kaptál, akkor áldassék. Azért is az Úr neve, nem fogunk felébreszteni, csak adjon az Úr álomban kijelentést ezen a helyen is. Engem nem zavar, higgyétek el. Csak az a fontos, hogy Isten szóljon hozzánk, és tegyünk magunkévá az ő ígéreteit, az ő bátorítását, az ő védelmét, jelenlétét, gondviselését, mert ezzel megtartjuk az életünket, hatással vagyunk a környezetünkre, a társadalmunkra, és ezzel jó bizonyságok tudunk lenni, és egy kis pici fogaskerék leszünk az Isten munkájában, az Isten szolgálatában. Többször mondtam már, hogy Isten munkájában, Isten szolgálatában nincs olyan, hogy kis szolgálat, meg nagy szolgálat. Mi emberek hajlamosak vagyunk ezt is bekategorizálni. Istennél csak szolgálat van. És az, hogy hűségesen végzed, vagy nem hűségesen. Ennyire egyszerű a történet. Jól sáfárkodsz azzal, amit Istentől kaptál, vagy nem jól sáfárkodsz. A szolgálati lehetőséget keresed, vagy a kifogásokat, hogy miért nem akarok szolgálni. Ezen múlik. Valaki egy talentumot kapott, valaki 3-at, 5-öt, 7-et, 10-et, 20-at, valakinek ilyen ajándéka van, valakinek olyan ajándéka van, nem ez a lényeges. Amikor odaállsz Krisztusi térőszéke, és azt mondod, hogy jó van, hű szolgám, kevesen voltál hű, még többre foglak bízni. uralkodjál mondjuk 12 városon a megújult Jeruzsálemmel, majd az 1000 éves királyságban. Például. Mert Isten sokra fog majd bízni. Jó? Tehát nagyon röviden ez volt Isten üzenete Jákobnak az álomban ezzel a kijelentéssel, és nyilván ezzel kapcsolatban Jákobnak valamit reagálni kell. Isten megszólít egy embert, aki ezt korábban még nem szólt. Aki valamit hallott Ábrahám és Izsák istenéről, biztos, hogy valamilyen ismerete vagy információja volt Ábrahám révén, Izsák révén arról, hogy kicsoda az Isten, de még nem találkozott vele. Abból tudjuk, hogy ismerete valamilyen szinten volt, mert azonnal tudja, mikor fel kell, mit kell csinálni. Teljesen tisztában volt benne, hogy az Isten imáratát hogyan kell elkezdeni, milyen lépései vannak, ezzel teljesen tisztában volt. Csak nem volt élő kapcsolata és közösség az Istennel. És nagyon sok olyan hívő van, aki ez már régóta nem szól az Úr. Tudom, hogy vannak olyan keresztények, akik sokat küzdködnek azzal, hogy Istennek a mindennapokban az akaratát keressék és kutassák. Fontos, hogy amikor megállunk egy ilyen helyen, amikor eljöjjünk Isten házába, azzal a szívvel jöjjünk, hogy Uram, szólj ma hozzám. Üzenj nekem valamit. Nem azt mondom, hogy mindig, minden alkalommal fog szólni Isten. Ezt is megadhatja. De valamikor olyan helyzetek, olyan élethelyzetek állnak elő, amikor szükséges, hogy Isten szóljon hozzánk. És lehet, hogy egyedül kell lennünk, lehet, hogy magányban leszünk, sötétségben leszünk, de Isten meg fogja engedni, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy amikor csak ő lesz és mi. Amikor meg tud bennünket szólítani. Amikor nem zavar bennünket a Facebooknak a pittyegése, vagy a Messenger üzenetnek a sípolása. Amikor ki tudjuk kapcsolni magunkból a világot, nem a másnapi munkára gondolunk, nem a következő baráti találkozóra vagy csevegésre, hanem csak elcsendesedünk Isten előtt, és nem 2 percbe letudjuk a reggeli igeolvasást és imádkozást, hanem azt mondani, hogy Istenem, itt vagyok, szólj most hozzám. Lehajtom a fejemet, lehet, hogy most kényelmetlen a helyzet, de itt vagyok, a kősziklára lehajtom a fejemet, Krisztusra, szólj hozzám. Szólj hozzám. És majd látni fogjuk, hogy Jákobnak meg kell tanulni már ez a következő leckét, hogy valamikor nem szabad elengedni az Istent. Küzdeni kell az Úrral, hogy Uram, szólj hozzám. Birkózni vele, mint Jákob majd a jabók révénél. Ez nem egy istentelen dolog, hogy küzdeni az Úrral. Birkózni az Úrral, hogy Istenem, mi a te akaratod? Nézzétek meg Jézust a Getsemánéi kertbe. Órákig imádkozik és harcol. De azt tudja kimondani a végén, hogy ne az én akaratom legyen meg, Atyám, hanem a tied. Krisztusnak is meg kellett küzdeni a harcokkal és a nehézségekkel. Pál apostolnak is meg kellett küzdenie, amikor megyen Damaszkuszba, akkor még Saul rabbiként, hogy elfogja a keresztényeket. És Isten mondja neki, hogy ne rugdalózz az ösztök ellen. Neki 3 napi birkózásába került, hogy megnyíljanak a szemei, és megértse Istennek az elhívását és a szolgálatát. Nem szégyen küzdeni az Úrral, nem szégyen imádkozni azért, hogy Isten szóljon hozzám, és időt tölteni. Jákobnak egy éjszakája volt arra, hogy végigfusson benne ez a dolog, és olyan állapotba került, ahogy mondtam, hogy Isten megszólíthatta őt. És mi is legyünk ugyanilyen megszólítható emberek, hogy Istenem, szólj hozzám, ki tudjam kapcsolni a külvilágot, azokat az információkat, amik minden nap bombázzák az embereket. És én most az alkalom elején beszélgettem, és a héten úgy éreztem, hogy teljesen kiürültem. Ez a szolgálat, amiből most szolgálok felétek, ez még tegnap este is még kicsit bizonytalan volt. Reggel már a cím megvolt, de az üzenet még nem volt meg. Egy hétig birkóztam azzal, hogy Istenem, mit akarsz ma üzenni? Nem akartam testből szolgálni, nem akartam, hogy felcsapom a Bibliát valahol, a rutinból egy óraosszát beszélek valamiről. Úgy éreztem, hogy kiürültek a tankjaim. Próbálom majd lassan feltölteni, meg majd most vizsgálom az okát, hogy mi van. Egy-két dolgot sejtek, illetve tudok. De látom azt, hogy meg kell küzdeni azért, hogy Isten szóljon hozzánk. Nem természetes, hogy Isten szól az emberhez. Nem természetes, hogy Isten egy elveszett bűnös emberhez lehajol Krisztusban, és azt mondja, hogy gyermekem. Isten óriási árat fizetett ezért. És mi is, ha kell, küzdjünk, harcoljunk azért, hogy Isten szóljon hozzánk. És lehet, hogy 10-szer kell imádkoznunk, lehet, hogy 20-szor kell, lehet, hogy 2 hétig, lehet, hogy 1 hónapig, de ne engedjük el, és ne adjuk fel az első 5 perc után, meg a 2. hét után, hogy Isten úgyse fog szólni hozzám. Dániel talán az egyik legközelebb álló ember volt Isten az Ószövetségben Mózes után. Ő is 3 hetet vár egy kijelentésre. 3 hetet vár, hogy az imádságára választ kapjon Istentől. Nem biztos, hogy azonnal választ fogunk kapni. Lehet, hogy várni kell rá. De érdemes várni. Jákobot itt telibe kapja Istennek az üzenete. Jákobot úgy érít Isten üzenete, nem készült rá, nem számolt rá. Azt se tudta, hogy kicsoda ez az Isten, semmit nem tudott. Ekkor találta meg őt az Isten. Semmit nem tett azért. Teljesen érdemtelenül. Ezt nevezi a Biblia kegyelemből történő dolognak. Úgy Jákob semmit nem tett ezért. Nem ment el Melkizédekhez, nem ment el Sálembe, nem kereste fel a hebroni helyet, ahol az atya, az ősatya Abrám volt, a nagypapája. Azt olvassuk, hogy nem is tudja, hogy mindjárt látni fogjuk, hogy ezen a helyen egyáltalán Isten megjelenhet. Semmit nem tudott. De akkor Isten belépett az életébe. Isten meglátogatta őt. És tudom, hogy sokan vannak olyanok, akiket Isten így szólított magához, megtérés által. Hogy jól el voltak, úgymond megvolt mindenük, látszólag minden rendben volt, amikor Isten hirtelen telibe kapta őket. Egy igehirdetés által, egy bizonyságtétel által, vagy valamilyen szomorú esemény által megszólíthatóvá váltak. Ezt nem ez a Biblia kegyelemnek. Új szövetségben picit tovább megy kegyelemből hitáltal történő üdvösségnek, hogy teljesen érdemtelenül, semmit nem magunknak tulajdonítva szólít meg bennünket az Isten, és kaphatunk üdvösséget Jézus Krisztusban. Nézzük egy picit tovább. Nézzük Jákob reakcióját. Az első és nagyon fontos dolog, amikor Jákob találkozik a atyáinak az Istenével, az az Istenfélelem. Sokan, ahogy korábban beszéltem el, az Istenfélelem szót egy kicsikét félreértik. Itt nem egy ilyen fóbiás, beteges félelemről van szó, hanem a héber szöveg inkább arra utal, a héber istenfélelem kifejezés inkább arra vonatkozik, hogy egy nagyon mély, méltóságteljes tisztelet. Tisztában vagyok azzal, hogy kicsoda az Isten, tisztában vagyok azzal, hogy milyen hatalma van, tisztában vagyok azzal, hogy ő egy mindenható, egy szuverén Isten, és ez engem egy mélységes tiszteletre és hálára indít. És nyilván és egy egészséges félelmet hoz létre, hogy tisztában leszek azonnal azzal, hogy ki vagyok én, és kicsoda az Isten. Hogy Isten nem egy haver, nem egy partisztár, mint ahogy némely karizmatikus tanító tanítja ezt a óceánnak a túlsó partján, hanem ő egy szent Isten. És amikor Jákob ezzel szembesül, akkor elnevezi azt a helyet Bételnek. Ez az Isten háza. És azt mondja Jákob, nem tudtam, hogy ezen a helyen Isten van. És sokszor mi is élünk át ilyeneket, hogy ilyen nem tudtam, hogy itt Isten van, helyek vannak. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, olyan körülmények közé, hogy már azt hiszük, hogy itt már Isten nem tud segíteni rajtunk se, minden elveszett, minden reménytelen, és akkor Isten megtapasztalhatóvá válik. Egy halálos betegségből való gyógyulásnál, egy olyan krízisben, amivel mindenki már lemondott mindenről, akkor Isten természet fölötti módon beavatkozik, és akkor csak csodálkozunk és álmodunk, hogy jé, hát Isten itt is jelen van. Igen, vannak ilyen helyek, amikor Isten ott is megjelenik, ahol nem gondoljuk, hogy megjelenik. Amikor nem számítunk arra, hogy Isten valamiben ilyen radikálisan beavatkozik, és látszólag minden ellene mond annak, hogy itt Isten egyáltalán bármit is tehetne, akkor Isten oda megy, és megtapasztalhatóvá válik. Nem mindig teszi meg ezt Isten, de amikor megjelenik, akkor mi nem tudtam helyekkel találkozhatunk. És igazából az Isten félelemnek az az igazi célja, hogy minden más félelmet kiszorítson az életedből. Jákobnak ki kellett szorítani az életéből az egzisztenciális félelmet, a testvérétől való félelmet, a bizonytalanságtól való félelmet, a jövőtől kapcsolatos félelmeket. És mi szorította ki? Az, hogy találkozott az élő Istennel. Az Isten félelemmel van megtelve a szívünk, és emlékezünk Istennek az ígéreteire, Istennek a védelmére, Istennek a gondviselésére vagy jelenlétére. Ez kiszorítja belőlünk a jövővel kapcsolatos aggodalmainkat, félelmeinket, mert magát az Istent féljük. Tehát az Isten félelme akkor tud bennünk igazából győzedelmeskedni és áldás lenni, hogyha minden más félelmet ki tud belőlünk szorítani. A jövővel kapcsolatban, a megélhetéssel kapcsolatban és minden dologgal kapcsolatban. És amikor létrehozza Isten a szívünkbe az ő félelmét, akkor egy olyan megtapasztalásra jutunk el, ami a mindennapokban keresztül fog bennünket vinni, ahogy mondtam, a legnagyobb nehézségeken is. És Jákob ezt éli át, hogy itt van Bétél, a Bét ugye az a házat jelent, az él pedig az Elohimnak az egyik rövidített változata, hogy az Istennek a háza, az Istennek a jelenléte. És látja az angyalokat jönni-menni, és amikor Jákob felébred és elnevez ezt a helyet, egyből tudja, hogy mit kell tenni. Ahogy mondtam, valamilyen ismerete volt, de nem volt kijelentése. Ez két különböző dolog. Járhatunk gyülekezetbe, ismerhetjük a Bibliát, nagyon sok bibliai történetet, de ez még nem megtérés. A megtérés kijelentéssel kezdődik. Azzal a kijelentéssel, hogy Jézus Krisztus a te megváltód és a te szabadítód. És hitáltal lehet üdvösséged. Ez a kijelentés. Az, hogy a Bibliában milyen történetek vannak, meg esetleg héberül tudsz 3-4 fejezetet, teljesen lényegtelen. Nem ez számít. Hanem az, hogy kijelentésed legyen az Istentől. Személyesen a szívedbe. Hogy újjászülessél, megtérjél, és Isten gyermekévé váljál. És Jákob elnevezi ezt a helyet Bételnek, Isten házának. Később majd egy picikét még tovább is viszi ezt a fonalat. A Jabbók révei esemény után visszatér erre a helyre, amikor már valóban a megváltozott Jákob, Izrael jön vissza, és nem Jákob, is elnevezi él Bételnek, tehát még egy picikét az istenséggel kapcsolatos dolgokat is egy picikét elmélyíti. És Bétel lesz majd az a hely, ahol sajnos ez a fajta Isten tisztelet teljesen eltorzul, teljesen tönkremegy. Jeroboám történetében olvashatjátok, hogy hogyan helyeznek el ide egy bálványszobrot, és itt paráználkodik ezzel a bálványszoborral Izrael, amelyen Amosz próféta is fellép. De itt, ekkor, most Jákob elnevezi ezt a helyet, nem magát a várost, a helyet nevezi el Bételnek. Józsué könyvéből tudjuk, hogy Bétel egy teljesen különálló rész volt Lúz városától, amelyet itten Jákob úgymond hitáltal kiszakít ebből a területből, és Bételnek nevezi el. És hogy mondtam, a Jákobnak volt valamennyi ismeret, és tudja, hogy mit kell csinálni. Azt a követ, amelyen feküdt, azt a kis kődarabot, azt a kis kősziklát fogja, és felkeni olajjal. Ez az imádatnak a szimbóluma, és a felkenetésnek a szimbóluma szellemi értelemben megszenteli azt a helyet. Szentté teszi azt a helyet, ahol Isten megjelenik neki, az a hely lesz számára az a hely, ahol megjelenik neki, és Isten is így hivatkozik rá, hogy Bételnek az Istene. Ne felejtsd el, Jákob, én az az Isten vagyok, aki megjelentem neked Bételben. Aki megígértem neked ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, ezt, meg ezt, mondtam, hogy gondoskodok rólad, meg ezek a dolgok. Na most gyere ide vissza, és majd látni fogjuk, hogy Izrael életében itt még más események is vannak, de a mai alkalommal ez már nem fog beleférni. És a harmadik ilyen dolog, ez nagyon érdekes, ez a fogadalom és a tizednek a kérdése. Ezt röviden szeretném felolvasni, mert nagyon érdekes ez a dolog. Ekkor fogadást tett Jákob, ez a Biblia első fogadása egyébként a mózesi könyvekben, és ezt mondta, ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem kenyeret, hogy ehessek, és ruhát, hogy legyen mit öltöznöm, és a békességgel térek vissza atyám házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam, Isten háza lesz, és ha bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Azért mondom, ez egy nagyon érdekes kijelentés és üzenet, mert a héber szöveg nem egyértelmű. Ha megnézzük a történet előzményét, én hajlok az első értelmezés, amit szó szerint le van írva, hogy ezt Jákob feltételes módban mondja. Tehát ő még megkapta Istentől a kijelentést, de teljesen bizonytalan ezzel az Istennel kapcsolatban, hiszen most találkozik vele először, és neki nem elsősorban beszédre van szüksége, hanem megvalósult ígéretekre. Hát ha valóban ez az az Isten, aki most kijelentette magát nekem, és ide majd vissza fogok térni, és megúszom ezt az egész dolgot, Salommal jövök vissza, békességgel térek vissza. Látjuk, hogy ez a békessége az ugye be is következik neki, mert a Ézsóval kibékül, és ide már úgy tér vissza, hogy nincsen problémája, és Isten betölti minden szükségét, akkor ez az Isten, ez az Úr lesz az én Istenem. Ez az egyik változat, és hozzám ez egy picikét közelebb áll Jákobnak a előzményekből megismerve, és a későbbi életét figyelve, hogy továbbra sem bízik idézőjelben Istennek a gondviselésében, védelmében, mert ugyanúgy ügyeskedik, ugyanúgy zsiványkodik lábánál, mint ahogy előtte tette a testvérével. A másik viszont ez a feltételes mód időhatározó értelemben is használható, és akkor így kellene fordítani a szöveget, hogy nem úgy kezdődne a szöveg, hogy ha Isten velem lesz, hanem amikor Isten velem lesz. Ez a másik olvasata a héber szövegnek, hogy Jákob kijelenti, hogy Isten végig lesz ezen az úton, és ő neki pedig majd tizedet fog adni. És ebben már végképp nincs időnk most már ezzel foglalkozni, de az új szövetségben is a tizeddel kapcsolatos kijelentés nem a törvényből ered. Az új szövetségi hívők nem a törvény miatt fizetnek tizedet, ha fizetnek tizedet hitáltal. A tizednek a alapelve az nem a mózesi törvényből származik. A tizednek a törvényét azt már meglátjuk Ábrahámnak az életében, aki a Melkizedek főpapnak fizetett tizedet. És később emiatt kell majd Lévi fiainak is a tizedet beadni, mert Ábrahámnak az utódai. Az új szövetségi tizednek semmi köze a törvényhez. A mi tizedünknek Melkizedekhez van köze. És az úrvacsorázáshoz is. De, hogy mondtam, ennek most a mélységeibe nem mennénk bele, mert a mai alkalommal nem a bankkártyás és a folyószámlás témákkal szeretnék foglalkozni, csak annyiban érinteni, hogy Isten természetesen erre is gondunkat viseli. Jó, tehát Jákobnak, amikor az Isten félelme megjelenik, akkor nagyon hamar helyre teszi a dolgokat, elnevezi azt a helyet Isten házának, egy emlékhelynek, ahol Istennel találkozott. Talán nekünk is esetleg vannak ilyen helyeink, amire olyan jó szívvel emlékszünk vissza, ahol Isten megszólított bennünket, talán egy konferencia, ahol az elhívásunkat kaptuk, vagy akár egy bármilyen kis négy szem közti hely, ahol Istennel végre találkozhattunk. De ahogy mondtam, nekünk nem kellene ilyen szakrális helyek, nekünk nem kell zarándokolni, nekünk nem kell El Caminót járni, meg ilyen különböző dolgokat, meg Mária ide-oda mászkálni, hogy Istennel találkozzunk. Ahogy mondtam, mi magunk hordozzuk Istennek a templomát. Mi azért vagyunk, hogy Krisztust képviseljük, és Krisztusnak a jó illatát tudjuk hordozni. És végezetül pedig még egy igét szeretnék csak felolvasni, ami megmagyarázza Jákobnak a történetét. János evangélium első rész 47-51. verse. Amikor Jézus látta Natanáélt feléje közeledni, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Natanáél erre ezt kérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt: mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak téged, ahogy a fügefa alatt voltál. Natanáél akkor ezt mondta neki: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És azt mondta neki: bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok majd a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ez Jákob történetének a lényege. Hogy Isten megnyitja az eget, és elküld az egyszülött fiút, a názáreti Jézus Krisztust. Ő az a lépcső, ő az a út, amelyen keresztül a földről a mennybe el tudunk jutni. Nincs más út, nincs más lehetőség, egyedül Jézus Krisztus személye az, ami annak idején az eget szétszakítva lejött a földre, kereszthalálával megnyitotta az utat a mennybe, és az ő szolgálata révén, ahogy mondtam, az angyalok egész serege áll szolgálatunkra. Jézus Krisztus az egyetlen egy út, ami az atyához vezet, és Jákob ezzel találkozott. Jákob meglátta azt, amit itt Jézus kijelent, hogy Istennek egyetlen egy útja van a mennybe. Az a lépcső pedig Krisztus volt. Az az út, amin a mennyben el lehet jutni, az Jézus volt. Natanáél, amikor megjelenik, Jákobbal ellentétben mit mond róla? Jézus. Egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Jákob dugig volt vele. Itt most Natanáél volt. Ő benne nem volt hamisság. Ő egy törvénytisztelő, istenfélő ember volt. Jézus is megállapítja róla, csak még nem volt hitben. Szüksége volt rá, hogy egy kijelentés által Jézus felnyissa a szemeit, és azonnal hitvallást tesz. Azt olvashatjuk itt, hogy te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Nem az első pápa teszi a hitvallást a Bibliában Jézusról, hanem Natanáél. Nem Péter vallja meg először Krisztust, hanem Natanáél. Ő az első személy. Őre nem lehet hivatkozni, hogy ő az első kijelentője a messiásnak. Natanáél volt, aki felismerte benne, hogy ő nem csak hogy Isten fia, hanem Izrael királya. És Jézus megadja még itt a harmadik címet is magáról, az ember fiáról, Bőni Ádám kifejezéssel kapcsolatban, hogy ő az Ószövetségben megígért szabadító, ő az Ószövetségben megígért testé lett Isten, és innentől kezdve halála és feltámadása által megnyílt az út a mennybe. Én kívánom mindenkinek azt, hogy egy egészséges Istenfélelemmel közeledjünk a mindennapokhoz. Ne felejkezzünk el arról, hogy Isten mindig velünk van. Istennek ígérete van a mindennapokra, ő a mi gondviselőnk, és mellettünk lesz mindvégig. Akár meddig is fog tartani még a föld életünk, és bármennyire is sötét most a jelenlegi világ, bármennyire is lehet olvasni a negatív, rossz híreket, bármilyen sok sötét dolog van, nekünk egy hatalmas Istenünk van, aki szétszakította az eget, Krisztusban eljött hozzánk, és nincs semmi, amit Krisztusban ne kaptunk volna meg. Minden ígérete Istennek Krisztusban igen és ámenné lett. És mi ezzel rendelkezünk? A kérdés az, hogy ebben hiszünk, vagy pedig annak, amit szemmel látunk, amit materiálisan meg tudunk fogni, ami a fizikális érzékszerveinknek megragadható, vagy pedig az, amit Isten kijelentett az igébe, és hitáltal tudjuk magunkévá tenni. Ugye nem látható dolgok láthatóak legyenek, ugye nem létezők létezőké váljanak. Ez a mi elhívásunk és a küldetésünk, és legyünk mi is egy eszköz arra Isten kezében, hogy rajtunk keresztül sokan eljussanak az Isten királyságába. Legyünk egy kis pici lépcsőfok ebben az úton, amíg valaki eljut a megtérés újjászületés által, a szolgálaton keresztül majd valamikor Isten királyságába. Lehet, hogy egy lépcsőfok leszünk, lehet, hogy kettő, lehet, hogy öt évig kell kísérnünk valakit, de fektessünk időt és energiát azokba, akiket Isten ránk bízott. Amen.